Jézus Krisztus mondja, az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba. De az ember jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert gonoszok voltak a cselekedeteik. Mert aki rosszat cselekszik, az gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy rendelkezőjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Kegyelem égalom és békesség adassék nékünk bőségesen, a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Drága testvérek, a 338-as énekünket keressük ki énekes könyvünkből, 338-as énekünket, annak a legelső versét énekeljük fennállva. 338-as dicséretünk így kezdődik, lelki próbáinkban Jézus kézzele.
Tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Ezért legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok előttetek, sorozatunkat folytatva a János evangéliumának a 8. fejezetéből az első 11 verset olvasom. Tehát János evangéliuma 8. fejezetéből az első 11 verset olvasom. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor ismételten megkérdezték, felegyenesedett, és azt mondta nekik, aki bűntelen közületek, az dobjon rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig, amikor ezt meghallották, kimentek egymás után, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak azok? Senki sem ítél el téged. Az így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged, menj el, és többé ne vétkezz. Áldja meg az Úr Jézus az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, vágyunk a lelkünk mélyével is beletekinteni abba a tükörbe, amelyet Te adsz elénk. Csodálatos a Biblia, csodálatos minden szava, minden története, mert amikor felnyitott szemeinket, hogy megértsük azt, amit eddig nem értettünk, amit olvastunk, de nem láttunk mögéje, hogy csodálatos, hogy az ember lelkét hogyan tudja formálni. Köszönjük, Urunk, hogy valóban tükörként tartod elénk, mert leleplez a Te igéd. Ez a Te első munkád velünk, hogy bennünket leleplez, hogy rájöjjünk elveszettségünkre, hogy meglássuk bűneinket, amelyeket addig nem is láttunk, mert lelkileg vakok vagyunk. Meglássuk azt, hogy rád van szükségünk. Oly sok minden után rohantunk már eddig a földi életben. Rohantunk a boldogság után, rohantunk pénz után, alkalmak és lehetőségek után. Rohanunk talán ma is akciók után az áruházakba. És ami szívünk észre sem veszi, hogy nem ezekre van szükségünk, hanem egyedül Te rád. Az ember Isten nélkül, megváltója nélkül elveszik örökre a kárhozatban, az örök halálban. Urunk, nyisd fel a mi szemeinket, hogy meglássuk, hogy rád van szükségünk. És vondd magadhoz szereteteddel a mi lényünket, szívünkig szólóan beszélj velünk. Add, hogy ne csak magunkat lássuk meg az ige tükrében, hanem meglássuk az ige szavában a te szeretetedet, az értünk síró szívedet, az értünk remegő lelkedet, azt az örökké való szeretetet, amellyel áldozatot hoztál értünk, hogy élhessünk örökké. Köszönjük neked Jézus Krisztust, akit értünk küldtél megváltóul. Köszönjük engesztelő áldozatát, amely értünk szól, hiszen ő értünk halt meg, a mi ítéletünkbe pusztult bele. De köszönjük győzelmét a halál felett, hogy ma is él, és meghallgatja a hozzá menekülők imáját. Könyörülj rajtunk, hogy a mi szívünk mozduljon meg ma Te feléd. Könyörülj a gyászoló szívű családon, akik megálltak az elmúlt héten a ravatalnál. Légy velük vigaszoddal, szereteteddel, emeld fel őket a mélységből, és avval a reménnyel ajándékozz meg őket, amellyel szólt az ige hirdetés, vigasztaló szava a Bibliából a temetés óráján is. Könyörülj a betegjeinken, a szenvedőkön, erőtleneken és mélységben levőkön. Hajolj le, hogy csodát tégy velünk, szívünkkel, lelkünkkel és életünk dolgaihoz is. Hajolj le, hogy amit kérünk, apróságok is a te dicsőségedre hadd legyenek rendben, áldottan. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ének szóval készülődjünk testvérek az ige hirdetéséhez. A 312-es énekünket keressük ki, és annak a második versét énekeljük. 312-es énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, és annak a második versét énekeljük. 312-es énekünk második verse így kezdődik. Jól készítsétek útát, a vendég már közel. Tételem alapígéje írva található a bölcs Salamonnak a példabeszédekről írott könyvében, a példabeszédek könyvének a 16. fejezetéből egyetlen verset olvasok, a 25-ös verset. Tehát az igehely a példabeszédek könyve 16. fejezetének a 25. verse. Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet. Még egyszer felolvasom. Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, sajnos azt tapasztaljuk nem csak a Szentírásból, hanem a saját életünkben is, hogy vannak emberek, akiket másoknak a bukása, másoknak a bűne, nyomorúsága gyönyörködtet. Sőt, vannak, akik ennél is tovább mennek, nem csak hogy gyönyörködnek mások bukásán, tönkremenetelén, hanem fáradoznak mások bukásán, elősegítik bizonyos tervekkel, ármánykodással más emberek életének megrontását. Ahelyett, hogy az emberek megmentésén fáradoznának, ahelyett, hogy segítő nyobbot nyújtanának annak, aki bajban van, aki kísértésben van, vagy aki elesett, ahelyett inkább annak romlását készítik elő. A mai tételünk a sorozatunkban így hangzik, hogy akit a bűnösök élete nem szánalomra indít, hanem kárörömre, szeretetlen törvénykezésre, és még a kegyelem forrását is elvetik, azok menthetetlenül elpusztulnak. Tehát akiket a bűnösök élete nem szánalomra indít, hanem kárörömre, szeretetlen törvénykezésre, és még a kegyelem forrását is elvetik, azok menthetetlenül elpusztulnak. Olvastam előttetek a házasságtörő asszony történetét, akit Jézus elé citálnak, hivatkozva a mózesi törvényre, hogy hát az ilyeneket meg kell kövezni, aztán különös módon fordulatot vesz ez a történet, és máshogy zárul, mint ahogy a farizeusok azt kigondolták, kitervelték. Sokszor olvastam már gyermekkoromtól fogva ezt a történetet, ezen a héten egy kicsit többet mondott, mint eddig. Különös ez a történet. Én azt hiszem, hogy ti is így vagytok vele, ha elénk kerül a bibliaolvasásban, elénk kerül a bibliaolvasó kalauzban néha, és újra olvassuk az ismert sorokat, mindig mond valami többet, és mindig meglátunk valami pluszt, amit Isten most adott általa. Azért is különös testvérek, mert ugye tetten érnek egy asszonyt, és oda viszik, hogy ezt az asszonyt házasság törésen tetten értük. Egyedül. Ugye egyedül nem lehet házasságot törni. Kellett ott lenni egy férfinak is, de milyen különös a farizeusoknak az ítélete, kegyessége, személyválogató módon a saját nemük képviselőjét, a férfit nem citálják oda Jézus elé. Csak az asszonyt. Pedig ha ez valóban így történt volna, hogy ezek állítják, akkor egy férfit és egy nőt kellett volna Jézus elé oda citálniuk. Aztán az is a héten jutott eszembe, mikor efelett az ige felett csendesedtem, hogy el tudom képzelni, hogy nem véletlenül értéktetten ezt az asszonyt. Ha tudták, mit csinál, lehet, hogy hosszú ideig kukkolói voltak. Meglesték, részesei voltak a bűnének. Aztán később döntöttek úgy, hogy hó-hó, ezt fel tudjuk használni a Jézus elleni vádaskodásainkban. Tervet kovácsoltak. Még úgy az is felmerült bennem, hogy hát ha a férfit azért nem citálták oda, mert az ő emberük volt, aki direkt szándékosan buktatta el ezt az asszonyt, hogy legyen ürügy Jézus ellen majd. Bárhogy is volt, aljas volt a farizeusok terve. Aljas azoknak a terve, akik ezt az asszonyt a Jézus ellen való gonoszságukban eszközként használták fel. A farizeusoknak a célja látszik, hogy nem a bűnből való szabadítás. Nem a tévelygők jó útra térítése volt. Ők csak felhasználták egy embernek a bukását a Jézus elleni tervükhöz. Szörnyű ezt így megfogalmazva látni. Szörnyű, hogy vannak emberek, akik terveket szőnek Isten ellen. Oda citálják, és itt vesz fordulatot ez a történet. És várják, hogy Jézus ugye belesétál a csapdába, ha azt mondja, hogy igen, a mózesi törvény szerint kövezzük halálra, akkor újra lehet rá mutogatni, hogy ez az irgalom profétája. Ha meg irgalmat ad, akkor meg azért lehet rá újra mutogatni, hogy hát a mózesi törvényt nem tartja tiszteletben. És különös módon Jézus nem szalad bele a csapdába. Isteni bölcsességgel legugol és ír ujjával a homokba. Van egy ige a Jeremiás 17-ben, a 13-as vers, amely azt mondja, hogy a tőled elpártolók nevét a porba írják. A tőled elpártolók nevét a porba írják. Nem tudjuk, hogy mit írt Jézus a földre. De képzétek el azt a döbbenetet a farizeusok arcán, hogyha Jézus elkezd neveket írni, és esetleg a nevek mellé a hűtlenségüket, a bűnöket. És az milyen mosoly lefagyasztó lehetett volna, ha Jézus a legelső sorban annak a férfinak a nevét írta volna oda, mert ő Istenként tudta, akit éppen elfelejtettek oda citálni, hogy a mózesi törvény ítélete rajta is végrehajtasson. Aki közületek nem bűnös, az dobjon rá először követ, mondja Jézus. És legugol és tovább ír a földre. Én úgy gondolom, hogy az a jeremiási ige a 17-13-ban, azt talán pont itt a János nyolcba levő történetért iratott meg. A tőled elpártolók nevét a porba írják. Hol van a mi nevünk, testvérek? A mennyei nyilvántartásokban, az életkönyvében van a te neved? Vagy Isten előtt a porba írták a te nevedet, mert te elhagytad őt? Ha őtől elpártoltál, a porba írják a nevedet. Isten azt szeretné, hogy a te neved ne a porba legyen írva. Ne a hűtlenek közé. Ne az istentelenek közé. Ne azok közé, akik ott voltak valamikor Isten seregében, de aztán elpártoltak onnan, hanem az életkönyvébe, az Úr seregének tagjai közé legyen beírva a te neved. Erre vágyik az Isten. Ezért remeg a szíve érted minden nap. Hatalmas leleplezés lehetett mindaz, amit Jézus leír a porba. A farizeusok tudták a törvényt, ismerték az Ószövetség igéit. A szívük is megfagyhatott, hogy Isten mindent tud. Ő mindent lát, minden utamat tudta, a legrejtettebb titkaimat. Ármánykodásomat, amit a szívem mélyén szőttem embertársaim ellen, ott van leírva a porba, a nevem mellett. És különös módon nem úgy döntenek, hogy akkor Jézussal megbeszélni a rendezni valót, hanem ezt ugye magyarul így szoktuk mondani, hogy elsonfordálnak. Szépen köszönés nélkül kihátrálnak ebből a helyzetből. Egytől egyig elsonfordálnak kezdve a véneken, Izrael vezetőit, a véneket, a 70 vén, a Sanhedrin tagjai, akik vezetik Izraelt, kisonfordálnak ők is a kegyelem forrása mellől. De ez az asszony ott marad Jézussal egyedül. Ez is olyan különös. Belegondoltam, hogy ez az asszony is úgy sutyomban elmehetett volna. Úgy szépen titokban ő is elvegyülve a tömegbe elmehetett volna Jézustól. De ő marad. És ezért marad életben, mert ott maradt Jézussal. Ott maradt a kegyelem forrásánál, hogy amit meg kell vele beszélni, azt megbeszéli. És amikor Jézus fölegyenesedik, megkérdezi az asszonyt, hogy hol vannak azok? Senki nem ítél el téged? Nincsenek itt a vádlóid? Mondja ez az asszony bűnbánata, hogy senki, Uram, nincsenek itt. Én sem ítélek el téged, menj el és többé ne vétkezz. Megadja Jézus a feloldozást, a bűnbocsánatot ennek az asszonynak. Mert ott maradt, hogy megbeszélje élete bukását, bűneit az Isten fiával, aki a kegyelem forrása. Nézzük a tanulságokat. Az első tanulság, hogy mire készítesz terveket? Egy kérdés. Mire készítünk terveket, testvérek? Úgy tanuljuk mindig itt a világban, hogy jó dolog terveket készíteni. Az élet minden területén jó dolog terveket készíteni. De nézd meg a farizeusokat, az írástudókat, hogy ők mire készítettek tervet. Ők tervet készítettek, de nem egy parázna asszony megmentésére. Nem egy asszony tisztaságának a megőrzésére, házasságának a védelmére. Nem tervet készítettek, hogy ne bukjon el, ha már tudtak róla, hogy az asszony kísértésben van, és elbukhat egy csábítótól. Ők Jézus ellen és a bukottak elítélésére készítettek tervet. Ez így már nincsen rendjén. Testvérek, nagyon komoly a kérdés, hogy mire szoktunk tervet készíteni. Hadd mondjam el nektek, hogy jó dolog, hogyha valaki tervet készít arra, hogy ott akar lenni az Isten tiszteleten, vagy a csütörtöki bibliaórán, és úgy osztja be az időt, akár a vasárnapi főzését is, hogy odaérjek arra az egy órára az Isten tiszteletre. Jó dolog, ha ilyen terveket készítesz. Jó dolog, ha terveket készítesz, hogy hogyan tudjak a környezetemben levő, Istent még nem ismerő embereknek úgy segíteni, hogy megismerjék az ő életüket megmentő Urat, Jézust. Annyi mindenre tudunk terveket készíteni, de vajon mire készítjük? Ármánykodunk, tudok olyan embereket, akik mások megszégyenítésén fáradoznak. Sokszor látom az iskolában, hittanórákon is, hogy gyerekek egymást hogyan szégyenítik meg. Milyen beszólásokkal illetik azt, aki rosszat mond, akinek a nyelvbotlás miatt valami rosszul jött ki a száján, hányszor kapja meg. És a gúnyolódó röhögést is, amellyel körülveszik. És van olyan ember, aki olyan helyzetet teremt, amiben tudja, hogy ki fog megszégyenülni. Tervet készít, aljasul, ármánykodva, hogy valakin majd nagyot fogunk nevetni. Valaki majd itt bórul jár. Mire készítünk tervet? A második tanulságunk, szintén egy kérdésen indítom, hogy milyen mérlegen méreted meg a te terveidet? Meg kell aztán mérni. Milyen mérlegen méretjük meg a mi terveinket? Megméretjük a szeretet mérlegén. Mutat-e az Isten mérlege, a szeretet mérleg a te terveiden igazi, tiszta szeretetet? Megmérheted az irgalom mérlegén. A te terveid gyakorolnak-e irgalmat valakivel, vagy éppen semmi tekintet és tapintat nincsen a te terveidben mások felé. A te terveidet megmérheted az Atya akaratának a mérlegén, vajon egyezik-e, összhangban van-e az Atya akaratával? Isten akarata-e a te terved, vagy a te gonosz szíved ötlete a te terved? Mások javát keresi-e a te terved? Meg tudjuk ám mérni, vajon milyen terveket készítünk. A harmadik tanulság mélyre kerül a világnézetünk. Itt a farizeusoké. Hadd mondjam el nektek, hogy a világnézetünk sok részletből áll. Benne van az életszemléletünk. Benne van az ember szemléletünk. Hogyan szemléljük az embert? Benne van Isten szemléletünk, a bűn szemléletünk, a jövő szemléletünk. Hát egy kicsit hadd mondjam, hogy mik ezeknek a dolgoknak a bibliai feleletei. Az életszemlélet. Isten úgy szemléli az életet, hogy drága az embernek az élete. És az elveszett ember, ha nem tér meg Jézushoz, elveszik a kárhozatban. Az ember szemlélete is ebből fakad Istennek. Ő áldozatot hozott értünk, hogy a bűnös ember ne jusson a kárhozatba. Ő előtte a legutolsó ember is, a legmocskosabb bűnös is. Megváltásra való, kegyelemre szoruló ember, aki Isten előtt értékes ezért, és aki után Isten sír. Milyen a bűn szemléletünk? Látjuk-e, hogy a bűn rettenetes dolog? Hogy Isten gyűlöli a bűnt, és hogy a bűn borzasztó sokat rombol? Rettenetesen rombol a mi szívünk, kemény. A mi ajkunk szavakkal vagdalkozik. Vannak emberek, akik egy életen át hordozzák azoknak a szavaknak éles, szívet átjárta, kardvágta sebeit, amelyeket egykor valaki szavakkal mondott neki. Szavakkal milyen sebeket tudunk szerezni. Gyűlöljük-e a bűnt? Milyen az Isten szemléletünk? Tudjuk-e azt, hogy az ember arra van teremtve, hogy az Istennel közösségbe legyen, élő közösségbe, és csak ebben találja meg az ember az örömét, a békességét, az élete értelmét. És ennek az Istennek életünk végén számot fogunk adni mindenről, minden kimondott szóról, minden percről, másodpercről is el fog számoltatni az Isten. A rejtett gondolataidról is számot fogsz adni az utolsó ítélet napján. Van-e ilyen Isten szemléletünk? Hogy nem mindegy, hogyan élünk, egyetlen egy másodperc a földi életünknek, nem mindegy, hogy hogyan telik. És milyen a jövő szemléletünk, hogyan élünk, ki előtt fogunk megállni, ugye az élő Isten előtt. Felkészültünk-e a földi élet végére, hogy az eljön, de sok mindent lehetne még kérdezni. Nézzétek a farizeusoknak az egész világképét. Legfeltűnőbb az ő ember szemléletük. Nekik nem fontos az elveszett ember. Nem fontos ez a parázna asszony. Nekik nem drága, Istennek drága, nekik nem. Nem drága nekik a bukott, az elesett, hanem feláldozható portéka. Őnekik csak felhasználható töltelék. Őnekik leírható veszteség ennek az asszonynak az élete. Ha ma megkövezzük. Ha Jézus úgy dönt, akkor megkövezzük. Micsoda rettenetes ember szemlélet. Nincsen benne az isteni szeretet és irgalom. Hiányzik belőle a könyörület. Hiányzik belőle az Isten ismeret, hogy vajon Isten mit tenne ebben a helyben. De ott volt az Isten Jézusban. Abban a helyzetben is ő megmutatta, hogy mit tenne ő. Testvérek, milyen a mi életszemléletünk? Milyen a te életszemléleted, ember szemléleted? Milyen a te Isten szemléleted, a bűn szemléleted? Az egész világképet milyen képet mutatna ma? farizeusok végtelen kárörömmel voltak ez iránt, az asszony iránt, hogy na, fogtunk valakit, akinek az esetével majd megtámadhatjuk Jézust. Semmiféle missziói indulat nem volt bennük. A negyedik pontunk a kegyesség. Ismeritek ezt a szót, hogy kegyesség. Sajnos sokan lejáratták ezt. Ne úgy értsük a kegyességet, hogy kegyeskedés. A kegyesség az nagyon hasznos. Az Istennel való kapcsolatunk, az Istennel való életünket jelenti. És ez a szó, hogy kegyes, szó szerint azt jelenti, hogy helyt adni. Az eredeti jelentése ennek, hogy kegyes, azt jelenti, hogy helyt adni. Aki kegyes, az helyt ad az életében Istennek. Helyt ad az életében Isten akaratának, törvényének. Helyt ad az életében Isten szeretetének és irgalmának. Helyt adunk Jézusnak, a magunk gondolata helyett. Helyt adunk az Isten tanításának, amit a Bibliából kapunk, a magunk ötletei és szívünk gondolatai helyett. Kegyesnek lenni parancs, és ez jelenti a gyakorlati keresztény élet. Nézzétek a farizeusoknak, hogy milyen az ő kegyességük. Két jelzőt mondanék, hogy törvénykező és személyválogató. Törvénykező és személyválogató. Ők törvénykeznek, villám gyorsan el tudják ítélni ezt az asszonyt, meg se néznék a körülményeit, föl se kínálnák azt, hogy vajon akkor akar-e bűnért való áldozatot hozni a templomba, hajlandó-e a bűnbánat útjára lépni. Nem, hát ezt csinálta, vesszen. Ez nem igazi kegyesség. Ők nem az Isten irgalmának adnak helyet, hanem a saját maguk kegyetlenségének. Ez nem kegyesség. Ez nem fér bele az Istennel való igazi közösségbe. És személyválogató a kegyességük. Hadd utaljak arra, hogy a férfit nem citálják oda, aki nélkül nem lehetett házasságot törni, de az asszonyt azt oda citálják. Hol van a férfi? Hát azért nincs ott, mert személyi válogatók ők. Testvére, te minek adsz helyt a te életedben? Milyen a te kegyességed? Helyt adsz-e Istennek? Ott lehet-e, jelen lehet-e Isten a te életedben? Az ő szeretetével, kegyelmével. Helyt adsz-e az életedben a Biblia olvasásnak? Van egy csendes órád naponta? Kezedbe veszed-e a Szentírást, vagy nincsen annak helye? Mert nem érsz rá? Ide ráérnél. Nem adtál még helyet az Isten szavának naponként az életedben. De sajnos helyet tudunk adni a szappanoperáknak, a televíziónak, a rádiónak, a számítógépnek. Helyet tudunk adni oly sok mindennek, ami nélkül az Istennek lenne helye. Ha Isten helyett másnak adunk helyet, akkor az Isten kiszorul az életünkből. És valójában az életet vesztettük el. Ha nincs ott Isten az életedben, az nem igazi élet. Aztán nézzétek, hogy Jézus lehetőséget ad. És elgondolkoztam azon, hogy Jézus akkor is lehetőséget ad, hogyha nem szól éppen semmit hozzád. Ez egy különös mondat, de én úgy hiszem, hogy értjük. Ebben a helyzetben, amikor leülés a porba írja a tőle elpártolók nevét, tetteit, én úgy hiszem, hogy ott nem csak az asszonynak van megadva a lehetőség, mert az ő neve is ott lehetett a porban. A farizeusoknak az volt a döbbenet, hogy az asszony neve mellett ott van az ő nevük is. Ez lehetőség volt Jézus hallgatása, amikor odalépett melléjük, lehetőség volt a farizeusoknak is, ti is rendezhetitek az életeteket velem. Oda mehetsz te is a kegyelem forrásához. Nekik is lehetőség, úgy, ahogy az asszonynak. Így értem én, hogy amíg Jézus odalép melléd és hallgat, de az ő hallgatása is leleplező, ő még akkor is lehetőséget ad neked, amikor éppen nem szól. Aztán mit látunk, hogy elsomfordálnak a farizeusok? Ez mutatja, hogy ők nem kívánják az életük titkait, hamisságait, mocskát a kegyelem forrásával rendezni, megoldatni. Szomorú döntés. Egy héttel ezelőtt olvastuk ugye a János evangéliumából a Nikodémusos történetet, és a köszöntő ige a múlt vasárnapi igerésznek a végéből volt. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Mert gonoszak voltak a cselekedeteik. Mert aki rosszat cselekszik, az gyűlöli a világosságot, nem megy a világosságra, hogy leneletleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot szereti, cselekszi. Az a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Testvérek, a mi reakciónk elárulja, hogy mi a világossághoz megyünk, vagy a sötétségben maradunk. Ott van a nagy lehetőség rendezni az életemet az Isten fiával. És annak a nemzetnek a vénei, írástudói, farizeusai, a vezetők ebből nem kérnek. Hátat fordítanak Jézusnak, és elsunnyognak, de ez az asszony ott marad középen. Ugye mi talán beálltunk volna először az asszonyt elítélő sorába. Júj, mit tett! Szégyelje magát! És így derül ki, hogy nem vagyunk különbek. Nem vagyunk különbek ennél az asszonynál, nem vagyunk különbek ezeknél a farizeusoknál. A lehetőség nekünk is adatik, odalép mellénk Jézus, és azt mondja, hogy rendezheted az életedet. Rendezheted az életedet. Ott maradhatsz Jézussal, és beszélhetsz vele. Imádkozhatsz hozzá, ezen az órán is. És a mi életünknek a változása és a megtisztulása ott kezdődik, hogy ott maradok Jézus előtt. Ennek a házasságtörő asszonynak az egész élete kivirágzása, a kegyelem befogadtatása onnan datálódik, hogy ő nem fordult el Jézustól, nem ment el, ott maradt. Ott maradt Jézussal. Biztos, hogy nagyon szégyelte magát. Rettenetesen, kellemetlen lehetett neki, hogy ő lelepleződött. Az élete titka kiderült. És mindenki majd újjal fog mutogatni rá pár hónapig, amíg el nem felejtik. Vagy talán még évek múlva is beszélnek róla. Ez volt az asszony. De ő ott maradt Jézussal. Neki ez volt most a legnagyobb, hogy éljen a lehetőséggel, hogy az Istennel rendezni tudom. Testvér, te maradsz Jézusnál? Néha olyan erős késztetésed van, hogy esetleg elszaladj Jézustól. Megérint, megszólít az ige, és nem mersz oda menni imádságban ő hozzá. Eléd hozza Isten lelke a rendezni valót. Hogy mi az, amit még a múltból nem rendeztél? A titkokat, a gonoszságokat, a bukásokat. Mondd el imádságban neki. Ma ez a rendezés. Megáll melletted ma Jézus, úgy, ahogy megállt ott akkor középen. És te beszélhetsz vele. Te imádkozhatsz ő hozzá. Megvallhatod, hogy Uram, nagyon sok mindent elrontottam. Ebben és ebben elbuktam. De te bocsásd meg nekem. Elmondjuk ezt. Maradunk-e, vagy menekülünk tőle? Jézus megáll melletted, hogy beszélj vele. Hogy maradj és imádkozz. És az utolsó tanulság, egy különös ige volt az alapigénk, és szándékosan itt a végén olvasom újra. Példabeszédek 16-25. Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet. A farizeusok úgy gondolták, az ő útjuk rendben van, hát ők Mózes törvényét nézik. Ők aztán igyekeznek az egyházi szabályokat betartani. Papírforma szerint, betű szerint. Lehet, hogy az ő útjuk is az emberi szem előtt elsőre helyesnek látszik, egyenesnek látszik, de az az út a halálba vezet. a Jézus nélküli vallásosság, az Isten szeretete nélküli kegyesség egyenesnek látszik egy ideig, de a halálba vezet. A langyos vallásosság, ha azért néha-néha oda nézünk Istenre is, az életünkben egyszer-kétszer igyekszünk vele találkozni, hát olyan jónak tűnik. De te nem élő közösségbe vagy naponként a téged megváltó Istennel. Ez az út egyenesnek látszik egy ideig, de a halálba vezet. Halálba vezetnek a titkok, a törvénykezés, a szeretetlen ítélgetés, aminek helyet adtak a farizeusok a szívükben. Milyen úton jár? Hova vezet a te utad? Gondolom egyenesnek látszik a szemeid előtt. De azt kérdezd meg magadtól, hogy hova vezet az az út, amelyen jársz. És végezetül nézzétek az Isten életszemléletét. Tervkészítéssel kezdtem a tanulságokat, és nézzétek Istennek a szíve gondolatait. Ő, amikor az egész emberiség Ádámban, Évában elbukott, nem kárörvendően, nem lekicsinlően, és nem gonoszkodóan nézett az emberre, hogy á, nem sikerült nekik, majd meghasadt a szíve. Ő is tervet készített, de a mi megmentésünkre. Ott a bűnesetkor elhangzik az evangéliumnak egy különös formába öntött változata, amit mond Isten, hogy a kígyó majd az asszony magvát megmarja, de az asszony magva a kígyó fejére tapos. Emberré lett az Isten Jézusban. Ő lett az asszony magva. Megmarta őt a kígyó, mert nagypénteken belehalt ebbe a marásba, a mi bűnmarásunkba. De Jézus az ő ártatlan halálával és a húsvéti feltámadásával a kígyó fejére taposott, legyőzte az ördögöt és a bűnt. Isten tervet készített, érted, a te megmentésére. Ő ezzel törődött. Amíg az emberek kárörvendően nevetnek rajtunk, gúnyolodnak, ha te elbuksz, megvetnek, hogyha valamit elrontasz, ha tönkrement a fél életed, addig Isten szeret téged, és sír te rajtad. Ő tervet készített, hogy te élhess örökké. Elküldte érted emberi testben az ő fiát, aki magára vette a te bűneid ítéletét. Elszenvedte azt, és belepusztult a te ítéletedbe. Hogy neked abba már soha ne kelljen belepusztulnod. Neked azt elhordoznod, soha se kelljen. Szeret téged az Isten. Érted készített örökké való tervet. Neked készítette a mennyországot. Az őt szeretők fogják kapni. Akik az ő tervére igent mondanak, és Jézust a megváltót elfogadják, és az ő áldozatát érettük komolyan veszik. Vajon megdöbbenünk-e az Isten velünk való terveire? Meghatódik-e a te szíved, a te szíved, lelked, hogy az Isten téged szeret? Hogy te fontos voltál neki, és fontos vagy neki most is? Hogy drága volt az életed, már akkor, amikor ő meghalt nagypénteken a Golgotán. Bárcsak az Isten tervein csodálkoznánk, hatódnánk meg, döbbenne meg a mi szívünk keménysége, az Istennek én így is kellek. Kellek így is, hogy a múlt tele van gonoszsággal, hazugsággal, esetleg tisztátalansággal, elrontott dolgokkal, házasságtöréssel vagy részegeskedésekkel. Így is kellek az Istennek. Így is kell lesz az Istennek. Igent mondott rád Jézusban, mert szeret. Te vajon mit mondasz ő neki? Elmondod-e ma, hogy Uram, köszönöm az értem való terveidet, és akarok benne részt venni. Egy történettel fejezem be. Ezt a történetet tegnap a BBC híradót nézve hallottam, és eszembe jutott, hogy ez nagyon hasonlatos sajnos a farizeusok mai történetbeli viselkedésére. Azt mondta a BBC riportere, hogy van egy amerikai indián rezervátum az egyik amerikai kicsi államnak a határán, ahol az egész indián rezervátumban hatalmas az alkoholizmus. Rengeteg indián nagyon sokat iszik, és igazi megkötözöttje az alkoholnak. Pedig abban az államban és a rezervátumban is a törvény tiltja az alkohol fogyasztást és a vásárlást, eladást is. De nagyon közel van a másik államhatár. Fél órányi gyalogút. És az indiánok átgyalogolnak a másik USA államba alkoholért. Megszólaltattak egy alkoholista indiánt, és azt mondta, hogy nagyon sokan kerekesszékkel, már olyan nyomorultak, hogy csak kerekesszékkel mennek, de átkerekeznek alkoholért. Van, aki mankóval meg bottal, de átmegy inni. A legközelebbi település a következő kicsi államban, nem fogjátok elhinni, 14 lakost számláló kicsi település. 14 lakosa van annak az amerikai, hát falunak se merném mondani, de a 14 lakosú településben van 3 italbolt. A 3 italboltnak csak sörből, dobozos sörből az évi eladott mennyisége 13 millió. 13 millió dobozos sör. A rezervátum indián törzsi vezetői most beperlik azokat a boltokat, italboltokat, hogy tönkre teszik a népüket. Az italboltok vezetői meg, mint a farizeusokat hallanám. Hát mi a törvény szerint árusítjuk ezt, szabad árulni, aki akarja, megveszi tőlünk, megissza. Mi nem törődünk avval, hogy ki mit csinál, mennyit iszik, mennyit vesz. Érezzük belőle a döbbenetet, hogy őnek is ez számít, az elesett, az elbukott. Úgyhogy nem volt drága ennek az asszonynak az élete a farizeusok előtt. Ott az italboltosok előtt nem drága az alkoholista indiánok tönkrement élete. Testvér, Istennek mi drágák vagyunk. Isten szereti az elesettet, és megmenteni akarja. Remeg az elbukottért, és megváltott küldött érte. Vajon a mi szívünk mit felel Istennek? Ott maradunk-e Isten előtt, hogy beszéljünk vele? Vagy mi is ilyen hegyként elintézzük? Aztán, ha megszólít az ige, vagy lelepleznek, akkor szépen kitolatunk a helyzetből. Aki ott maradt, az kapott egy csodálatos mondatot. Mégpedig Istentől. Én sem ítélek el téged, menj el és többé ne vétkezz. Ha maradsz Jézussal, tied is ez a mondat. Amen. Testvérek, a 312-es énekünknek a 3. versével feleljünk énekszóban az ige hirdetésére. 312-es énekünknek a 3. versét énekeljük, valóban szívből énekeljük. Válaszunk legyen ez az ige hirdetésre. Az Úr elé, ha tárod a szív alázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád, megáld. A testigők halál, de bűnödet, ha bánod, szent lelke bőven árad, s a szív üdvöt talál.
Hiába várod, betér hozzád.
fönnmaradva gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy bekerült ez a történet is a Szentírásba, és köszönjük, hogy egy történet, amelyben megláthatjuk magunkat, egy olyan történet, amelynek a vége az kell, hogy legyen, hogy a bűnös ítéletet kapjon, mégis folytathatódhat másképp, és a mi életünkkel is lehet másképp. Kaphatunk kegyelmet, úgy, ahogy ez az asszony. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te nem azért jöttél, hogy elítéld ezt a világot, hanem hogy üdvözítsd, hogy megmentsd. Köszönjük, hogy ma is azért vagy jelen, igédben és szent lelked által, itt közöttünk az Isten tiszteleten, hogy bennünket megments. Nem azért jöttél, hogy elítélj, hanem hogy életet adj, bűnbocsánatot adj, hogy kegyelmet ajándékozhass nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy már a törvény bennünket is elítél, úgy, ahogy ezt az asszonyt, de a te irgalmad nagyobb, mint a törvény ereje, és a te engesztelő áldozatodért kaphat a bűnös kegyelmet. Kaphatott akkor az asszony, és kaphatunk a mai napon mi is. Köszönjük, hogy mi drágák és fontosak vagyunk neked, hogy mindig is azok voltunk, és köszönjük, hogy a jövőben is drága lesz a mi életünk előtted. Írd be ezt a mi szívünkbe, hogy soha el ne felejtsük, bármerre vigyen a mi utunk, és bármilyen sorsunk is legyen, hogy van egy szerető Isten, akinek fontosak vagyunk, akihez imádságban mindig oda menekülhetünk. Érd be a fiatalok szívébe. Érd be, Urunk, az idősek szívébe is. Érd be ezt mindannyiunk szívébe, kicsikébe, nagyokéba, hogy el ne feledjük, hogy egy szerető Istenünk van. Köszönjük az Úr Jézus értünk szóló engesztelő áldozatát. Köszönjük, hogy a mi bűneink átkát ítéletét magára vette már és elszenvedte. És ha ebben hiszünk, minket már nem ér ítélet. Ajándékozz nekünk hozzád menekülő és nálad maradó szívet. Adj olyan szívet, amely ki akar menni a világosságodra, és nem marad a sötétben, nem marad a bűnben. És könyörülj rajtunk, hogy élő kegyességünk legyen. Add, hogy ne ennek a világnak, mulandó dolgainak adjunk csak helyet, hanem helyet adjunk a kegyességünkben te neked, igédnek, szeretetednek, akaratodnak, hogy a veled való közösség fontosabb legyen nekünk a televíziónál, a hétköznapi élet gondjainál, számítógépnél, evésnél is mindennél. Cselekedj csodát belül velünk, jellemünkbe, szívünkben. Ezt csak te tudod megtenni. Gyógyíts meg a mi betegjeinket, Urunk, és vigasztald meg a gyászoló családot, légy irgalmas mindannyiunkhoz. Reménységünk vagy, hogy bennünket magadhoz vonsz, megmentesz, megáldasz. Tégy így a te szeretetedből, ahogy ígérted. Amen. Csendes percben mindenki a szíve imádságát, fohászát mondja el az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Semmifelől ne aggodalmaskodjatok, hanem minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az élő Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 426-os dicséret első két verse, a kivonulás előtt énekeljük, tehát a 426-os énekünk első és második versét. Már keresztem, várra vettem, s érted, mindent elhagyok.